Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk legújabb adása. Állandó beszélgetőtársammal, Monc Attilával üdvözlünk titeket. Véget ért az európai klubidény már, ahol nem tavaszi-őszi rendszerben zajlanak a bajnokságok. Lejátszották a bajnokok ligája döntőjét Franciaországban, ami a Liverpool 1-0-ás vereségével zárult. Tehát a Real Madrid lett a bajnokok ligájának a győztese. De hát ez a mérkőzés azért mondjuk úgy nem feltétlenül emiatt lesz leginkább emlékezetes, ami hát szomorú a Real Madrid részére is, vagy a Real Madridot nézve is, hogy erről az újabb hangzatos sikerről kicsit elvonták a figyelmet a meccs előtt és után történtek.
Ez így van, és ugye a helyzet óta nem volt ennyire keszekusza mérkőzés kezdés a bajnokok ligájában, főleg a döntőben. És ugye az, amit nem tudott sokáig senki, hogy miért is van ez. Tehát ez mert szóval csúszik, de nem mondtak semmit. Aztán csúszik még egy kicsit. Aztán már csak annyit írtak, hogy will delayed, és semmi egyéb. Szóval nagyon nehéz volt, és ilyen kit is nehéz lehetett információhoz jutni, azt például, hogy oldottátok meg? Vagy ti is azt csináltak, amit én, hogy néztem a Twittert, hát ha valaki feltesz valamit az általán követett emberek közül.
Hát, akkor most így a közepével kezdve. Nekem az volt furcsa ott a bejelentés előtt, hogy mentek a csapatoknak az edzései, hogy ott kiírták a kivetítőn, hogy még mennyi van hátra a bemelegítésből, és ez olyan 3-4-9 környékén ért véget, és akkor már így gondolkoztam, hogy hát azért ez így necces lesz így a meccs előtti tingli-tangliba a 9-es kezdés, mert ugye akkor vagy felhúznak egy színpadot, vagy így leborítják a gyepelt, és akkor jön a fellépő, énekel 3-4 dalt, akkor gyorsan, körülbelül mire a csapatok a gyepre lépnek, addigra lehúzzák ezt a akármit, vagy szétszedik a pódiumot, mint énekelnek, és már az is egy olyan kicsit csúszásnak tűnt, és akkor azt hiszem, hogy a 3-9 környékén jelentették be, hogy késik kezdés, azért, mert hogy a szurkolók késnek. Most már ez önmagában elég szürreálisnak tűnt, mert mondjuk mit tudom én, azért mert Johnny nem szállt fel időben a metróra, azért miért késne egy bajnokok ligája döntő, szemmel láthatóan látszott, hogy a liverpooli szektorban fokhiak vannak, a madridi az telinek tűnt, ott amikor ezt bejelentették, akkor ott hatalmas fügyszó volt, nyilván arra célozva, hogy na, ez az egész a Liverpool szurkolók miatt van. Egyébként úgy tudom, hogy spanyolul nem is ezt mondták be, hanem azt, hogy biztonsági okokból csúszik a kezdés. Tehát akkor még teljesen káosz volt. Mellettem egy brazil újságíró mondta, hogy hát hogy ő úgy hallotta, hogy ezekből a szurkolói gyülekezési pontokról, hogy nagyon nehéz volt eljutni a stadionhoz, ez lehet a hátterében, de akkor is furcsa volt, hogy miért csúszik emiatt az Európa legnagyobb klubmeccsének a döntőjére, valami így nem nagyon klappolt, és akkor utána persze mi is néztük a Twittert, azért voltak, akik kimentek, nekem azért szóltak, hogy inkább ne menjek ki, mert fel ne tudja, hogy jutok vissza, de az már önmagában olyan furcsa
volt. Ki volt az, aki ennyire féltett téged?
Ja, ott több újságíró mondta, hogy az, hogy ezért van kint, ilyen nagy gyülekezés, meg mit tudom én, ne menjek ki, De én azt hiszem, ilyen 8 körül mentem ki előtt a médiabejárathoz. Annál kapunál egyébként nem voltak olyan nagy problémák, de akkor nem tűnt úgy, hogy bármi nagy baj lenne. Meg több embernek megfordult a fejében az, hogy nehogy az legyen, mint a Wembley-be, hogy sokan beszaladnak jegy nélkül, és ott esetben leemelik a laptopot a sajtóasztalról, hogyha éppen mondjuk nem vagyok ott. De aztán utána így kezdett kikristályosodni tulajdonképpen, hogy mi történt, és akkor nekem ugye már azt is figyelembe kellett vennem, hogy a 9 órás kezdési meccsek, ugye én elsősorban nyomtatott nemzeti sportnak dolgozom, a 9 órás kezdési meccsek is már elég neccesen férnek be a labba. Amikor úgy volt, hogy ilyen 4-10 körül talán elkezdődik, akkor még volt rá egy kis esély, és aztán utána ugye mondták, hogy ebből ilyen 9:30 lett, végül azt hiszem 21:36 volt a pontos kezdés, akkor már esélytelen volt, hogy a vidéki lapszámok nagy részében megjelenjen maga a mérkőzés, ha jól tudom, a pesti kiadásba sikerült. Úgyhogy először kellett írnom egy nagyon gyorsan egy cikket, hogy mi történik, mi van, és aztán utána írtam egy új cikket, kvázi azzal, hogy a történtek rövidebben, és a mérkőzés tudósításáról.
De legalább akkor megérte kimenni.
Igen.
Ugye bevallom őszintén, én ugye nagyjából ismerem az ilyen labzárt, meg engedmény lehetőséget, meg minden ilyes, hogy a múltból. Már a 21 órás meccskezdés is azért azt hiszem azt a döntést, amikor az UEFA tette 24-től 21-re a meccskezdéseket, már azt se fogadta vastagsa a különböző nyomtatott újságok köreiben. És akkor ez elkezdett csúszni, és akkor már kiírták, hogy 21-10, hát mondom, ezt talán még meg tudják oldani, de nem biztos, 21-30, mert tudtam, biztos, hogy nem. És aztán még később kezdődött el, ráadásul akkor meg már 1000% volt, hogy ez mutációval fog működni. És hát ugye nyilván az ember ilyenkor, amikor látja ezeket az eseményeket, és főleg információhiányán is küzdik, akkor az eszébe jut, hogy basszus, ez a szerencsétlen Liverpoolnak jut immár a 3 legismertebb stadion beengedési ügy, amiből ugye 2 az katasztrófával zárult, ugye a Heysel meg a Hillsborough. Nekem ez itt, hogy most nehogy már itt valami ilyesmi legyen, mert ugye az UEFA semmit nem jött ki. Tehát először semmit. Annyit csúszik a kezdés. Pont. Ez az
összesen két mi azt láttuk, hogy a szurkolók késése miatt.
De én nem láthatom, hogy teljesen otthon.
Persze, de mondom, hogy ez egy teljesen szürreális indoknak tűnt. Ugorjunk kicsit vissza az időben. Szóval, ugye a meccs napján, nekem azt mondták a párizsi ismerőseim, legkönnyebben a Stade de France-ba úgy tudok eljutni, hogy valamelyik elővárosi vasúttal, volt a B jelű, meg a D jelű. A B jelű az nagyjából egy olyan 50 méterre volt a szállodámtól, tehát nem is volt alapjáraton kérdéses, hogy azt fogom használni. De már a meccs előtti nap olyan hírek voltak, hogy amikor megérkeztem, akkor nem működött, ne épp felújítás volt. Aztán pénteken járt, aztán az volt a plegyka, hogy itt strike lesz, és nem fog járni egyáltalán, meg lehet, hogy csak vonal felén fog járni, végül így is volt, de szerencsére a vonalnak azon a részén a B jelű járt, ahol én szálltam meg. De úgy voltam vele, hogy inkább szombat reggel bemegyek Párizsba, kicsit fotózom a szurkolókat, sétálgatok, nézelődök, hajálok, aztán 4 órára, akkor nyitott a média részleg, 4 órára oda megyek a stadionhoz, és akkor a Châtelet des Halles megállónál lementem itt a B-nek a peronjára, ami iszonyatosan tele volt már ilyen 3:30-4 magasságában, ráadásul az volt kiírva, hogy a következő ilyen elővárosi vonat az 35 perc múlva jön. Gondoltam, hogy erre már most nehéz, már most úgy látom, hogy alig bírok felférni. Tele is van, valószínűleg amikor már megérkezik, már akkor is tele lesz, és az azután következő az meg még nem tudom, 35-40 perc lett volna, tehát úgy voltam vele, hogy az így esélytelen, hogy még várok 35 percet, nem férek fel, megint várok 40 percet. Na, akkor megkeresem ezt a D jelűt, egyébként ennél a Châtelet des Halles-nál mondjuk nagyon leegyszerűsítve ez a Deák tér, tehát hogy több vonal futott össze az elővárosin, átmentem a D-re, az járt rendesen, egyébként nagyjából majdnem mindenki át is jött oda a D-vonalra, de teljesen vállalható mennyiségű ember volt. De ezt megmondom, ez még több mint 5 órával a kezdés előtt. És leszálltam, elmentem a stadionhoz, akkor még nem volt tömeg, akkor így iszogattak az emberek a stadion környékén, és akkor volt egy ilyen felüljáró, ami alatt átmentem, az egyik oldalon ilyen rendőrfurgonok voltak, és később kiderült, hogy itt volt az egyik első ellenőrzési pont, ahol próbálták az abból az irányból érkező liverpooliakat átengedni. Utólag visszagondolva, nem tudom, teljesen elcseszett ötlet volt, mert esélytelen volt, hogy ezt normális idő alatt meg tudják csinálni. És mondom, ez még nem a beléptetés volt, amit sokan írtak, hanem ez egy ellenőrző pont volt. Mondanom sem kell, természetesen nem 4-kor nyitott a média, akármi, inkább ilyen 4:45 volt. Most ez ilyen részletkérdésnek tűnik, de úgy minden kicsit fennakadással működött. 10 perccel, 15 perccel később kezdődött, nem járt, nem működött, nem jött el, stb. Tehát, hogy voltak ilyen apróságok, amik akkor csak ilyen kis bosszúságot okoznak, utólag azt mondod, hogy ezt is hozzáteheted ahhoz, hogy szervezésileg milyen pocsék volt az egész.
Vagy azt akarod mondani már most, hogy amit a francia sportminiszter megpróbál rátolni Liverpool szurkolókra, azért az nem egészen úgy van, hanem vastagon benne vannak a csodás francia szervezők is ebbe a buliban.
Hát ez nagyon, nagyon finoman fogalmazza. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy azt mondják, hogy szurkolók késése miatt kezdődik a mérkőzés, akkor azt hát nagyon jó indulatúnak kell lennünk, hogy ezt ne egy nettó hazugságként ismerjük el.
De figyú, te ugye kint voltál, már ugye pénteken a helyszínen, jól tudom.
Csütörtök este érkeztem, akkor még el akartam szaladni a stadionba, de akkor nem járt ez az elővárosi vonat, vagy nem is este, délután érkeztem, elég fáradt voltam, úgy voltam vele, hogy akkor most azért nem utazom be Párizsba, a repülőterem volt a szállásom, azért nem utazom be Párizsba, hogy aztán kiutazzak felvenni az akkreditációmat, és aztán megint így össze-vissza menjek, vagy elköltsek taxira egy lakáspénzt. Pénteken mentem ki először a stadionba a sajtótájékoztatókra, meg a nyílt edzésekre.
Oké, tehát ki volt a pénteken, ez biztos így akkor. És pénteken semmit nem lehetett még abból érzékelni, hogy ide milyen mértékű emberáradat várható? A franciák nem érzékelték, hogy kevesen leszünk itt, öcsém?
Hát nem, pénteken még alig volt valami, és igazából a stadionhoz vezető sétány, tehát hogy nem látszott, nem azzal volt a baj, hogy nem volt hely, hanem azt, hogy a szervezők leszűkítették a helyeket, és olyan helyekre terelték az embereket, ahol nagyon akadozott minden. Ami pénteken feltűnt, az, hogy akkor már megfordult a fejembe, hogy ez nem biztos, hogy az a környék, ahol én majd éjszaka egyedül haza akarok menni. Ott is nagyon korán mentem ki, pénteken is nagyon korán mentem ki a stadionhoz, azt hiszem 3:45 volt az első sajtótájékoztató, 2-kor nyitott a média központ, és szerintem ugye 1-kor érhettem ki délután, és ott volt pont a stadion tőszomszédságában egy kávézó, Rendezvous Café, ahol non-stop ilyen Liverpool indulókat bömböltettek. Gondoltam, hogy beülök oda, megiszom valamit, csinálok fotót, videót a zenesónak, meg úgy nem tudom, egy fél órát, hármed órát is szusszanok. És már ott volt, hogy ilyen, hát egy-két ilyen nagyon, érdekes aurájú emberke ott sétálgatott az asztalok között, és akkor ilyen megállt az asztalom mellett, és így méregetett. Meg ilyen kicsit így az asztalok fölé hajolt, hogy úgy tűnt, mintha nézné, hogy nincs a telefon, vagy pénztárca, vagy ilyenek az asztalon, és így folyamatosan föl alá járkált fél órán keresztül, így láttam, hogy így a körülöttem elő emberek is kicsit ilyen feszülten üldögélnek, aztán elment az ember. A stadion környékén meg voltak ilyen 4-es, 5-ös csoportok, akiről így nehéz volt eldönteni, hogy most mondjuk azért jöttek ide, mert látni akarják a Liverpool csapatbuszát, vagy inkább így ők is így próbálják felmérni a helyzetet, hogy próbálnak valami anyagi hasznot húzni, úgymond az ide látogatókból. De nem történt akkor még semmi konkrét, de úgy olyan, hát így látszott, hogy ez nem feltétlenül az a környék, ahol én egyedül akarok kavarogni. De nem mondom, hogy pénteken én elképesztően rossz érzéseim voltak, és úgy éreztem, hogy itt biztosan baj lesz, de inkább az, hogy na, itt azért jobb lesz vigyázni.
És mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy itt baj lehet? Azt gondolom, mert szombaton volt. De mikor? Tehát amikor látod azt, hogy itt akár a meccs kezdése is veszélybe került, vagy az már kizárólag benn volt a stadionban, amikor látod a hivatalos kijelző, hogy csúszni fog a kezdés?
Hát itt megint inkább olyan dolgok vannak, amik lehet, hogy utólag kerültek, így váltak érthetőbbé, vagy kristályosodtak ki, de akkor abban a helyzetben még nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Egyrészt ez az a felüljáró, ami alatt átmentem, igazából meg sem fordult a fejemben, hogy mondjuk ott lesz az ellenőrzési pont, vagy éppen úgy lesz ott ellenőrzési pont, hogy még rendőrségi furgonokkal még jócskán le is szűkítik azt a területet, ahol át kell menni. Ez volt az egyik. A másik az volt, hogy ugye, mint mondtam, én a printnek írtam, de azért az online-nak is adtam képeket, meg ilyen rövid beszámolókat, hogy az online-os élő tudósítást csináló emberre megbeszéltem, hogy 6-kor van kapunyitás, 6-kor lemegyek a hozzám legközelebb álló be engedőkaphoz, és vagy csinálok egy videót, ahogy így ömlenek be a szurkolók, vagy csinálok pár fotót, vagy valamit majd küldök, de ugye én bent nem nagyon fotózhatok, videózhatok bizonyos szabályok miatt. És akkor lementem, nem is 6-ra, hanem mit tudom, 6-10-re, 6-kor jöhettek be papíron a szurkolók, de hogy így nem történt semmi. Álltak tök nyugodtan, marha nagy sor, gondoltam, és ez teljesen bele is illett az addigi történtekbe, hogy na, a szervező így se pontosak, már megint valami csúszás van, csináltam 2 fotót, elküldtem az online-nak, hogy hát még nem kezdődött el a beléptetés, de most már tényleg bármelyik percben el kell kezdődnie. És az már valóban furcsa volt, hogy mint említettem, hogy azért 8:30 körül tényleg azt lehetett látni, hogy mondjuk, vagy 8:45 körül mondjuk félig telinek tűnt a liverpooli szektor, a Real Madrid meg telinek. Az valóban akkor így furcsának tűnt, de hát az ember próbál valami racionális magyarázatot találni, a angolok biztos még sorba állnak a sörért, meg mit tudom én, de majd a kezdésre megtelik. És amikor ugye lehetett hallani, hogy akkor mi történik, miért van késés, hogy van késés, jöttek a videók, akkor már kicsit úgy összeszorult a gyomrom, hogy egyrészt az, hogy ne legyen senkinek baja, másrészt az, hogy tényleg mi lesz itt, hogy tényleg el tudják kezdeni 9:30-kor a meccset, nem csak a labzárta miatt, hanem annyira szokatlannak tűnt az egész, annyira megmagyarázhatatlannak, hiszen, mint mondtad, helyzel óta nem volt az, hogy csúszott volna a BL döntő, hogy valóban az van-e, amit mondanak a hivatalos szervek, nem lehet az, hogy valami nagyobb probléma van, és akkor már ottani újságíróktól is kaptunk infókat, hogy könygázoznak, nem csak könygázoznak, hanem aki videózza, attól próbálják elvenni a telefonját. AP-s operatőrnek azt mondták, hogy ha nem törli le a videót, amit arról csinált, hogy rendőr könygáz nyomat a szurkolókra, akkor elveszik az akkreditációját. Általában akkor egy UEFA-s ment oda, és akkor mondta a rendőröknek, hogy nem kéne cseszegetni az újságírókat. És nagyon úgy tűnt, hogy az egész narratíva kezd elmenni arra, hogy akkor ezt most kenjük rá mind a Liverpool szurkolókra. De hogy mondjam, ez szerintem az ottani benyomásaim, a beszámolók és egyebek alapján ez egy abszolút szervezési hiba volt. Tehát az, amit tegnap mondott, azt hiszem a francia belügyminiszter, hogy 30-40 ezer jegy nélküli vagy hamis jeggyel érkező Liverpool szurkoló volt, hát ezt nem tudom elképzelni. Nem tűnt úgy, hogy 30-40 ezer plusz ember van a stadion környékén, az, hogy bejutni pláne nem jutott be annyi. És az biztos, hogy voltak olyanok, akik megpróbáltak bemászni, nem csak Liverpool szurkolók. Az biztos, hogy voltak kamujegyek, az biztos, hogy voltak, aki jegy nélkül próbáltak bejutni, volt olyan, akinek sikerült is, mert volt annyira hülye, hogy mondjuk még fotót is csinált magáról, és mindez feltöltötte az internetre, hogy yes, bejutottam jegy nélkül, vagy bevittem apámat jegy nélkül.
De hát igen, ez... én is tudok, mert a Máté Pali mesélt, hogy ő kint volt döntő, hogy ők azért az UEFA-t egy elég jól elhatárolt szektorban ültek, és ott, hogy hát oda is angol szurkolók megpróbáltak bejutni az ő szavaival, kézzel rajzolt jegyekkel. Tehát, hogy odáig, hogy a bárhatba jutottak el, basszus. Tehát az UEFA-nak a VIP része, tehát ha mondom, hogy annak a környékére jutnak a szurkolók, akkor ott valami nagyon nincsen rendben a szervezése. És arra nem a szurkoló tehát, hogy odáig eljut. Nem, véletlenül nem azt csinált, hogy aki szembe jött, leütötte.
Nem. De előtte sem tűnt... Ugye a Wembley-nél, az EB-döntőnél ott az angol újságírók mondták, hogy ott már órákkal a meccs előtt látszott, hogy itt valami van, hogy ilyen nagyon feszült volt az egész atmoszféra. Itt semmilyennek semmi jele nem volt, hogy akár a szurkolótáborok között, akár a beléptetéssel lenne bármiféle probléma, hanem a késés is azért volt, mert mondtam, nem volt elég ilyen előellenőrzési pont, benyomták az embereket ilyen szűk helyekre, ahol tényleg gyakorlatilag csoda volt, hogy nem történt komolyabb sérülés, vagy akár haláleset. A beszámolók szerint több beléptető kapu az nem működött, de most ilyenkor nyilván a szurkoló, aki a BL döntőre megy, akkor elmegy a legközelebbi beléptető kapuhoz. Nyilván ott meg az volt, hogy akkor ott meg még inkább gyűlt a nép, és ahogy láttam, nem volt ilyen kordonozás, tehát hogy nem az volt mondjuk, mint mit tudom én a repülőtéren, hogy ilyen kordonokkal vagy szalagokkal, ilyen tudod, ilyen kvázi sorokba kényszerítik az embereket, hanem igazából az sem volt meg. És úgy tudom, hogy nem tudom, talán 7:30 környéke volt az, amikor ezt az előellenőrzést is feladták. Amikor feladják az előellenőrzést, akkor van az, hogy valóban, aki jegy nélkül megy, vagy kamu jeggyel, az már át is jut rögtön az első szűrőn, és már közvetlenül ott van a beléptetésnél, és itt belekeveredett nagyon sok, hát mondjuk úgy helyi erő, vagy helyi fiatal, így szoktak, így referálnak rájuk a sajtóban. És persze nyilván a feszültség is jött, és láttam olyan videófelvételt is, ahol egy ilyen csoportnyi fiatal rángatta a kerítést, és őket lekönygázozták, de olyat is, hogy totálisan nyugodtan áldogáló embereket fújtak le könygázzal vagy paprikasprével. Szállodában találkoztam egy fickóval, ilyen, nem tudom, ilyen 45 és 50 közötti lehetett, 10 kevés éves kisfiával, mondta, hogy őket simán lefújták könygázzal, nem angol volt, simán lefújták könygázzal. Mondta, hogy nem csináltak semmit. Hát még azt mondta, hogy még az sem volt, hogy mondjuk 10 méterre mellette valaki mászott a kerítésen, vagy összeverekedtek mellettük, és akkor jutott nekik valamennyi a könygázból, hanem nem, ott csak így adtak egy adagot ők is, meg a körülöttük állók is, és akkor nyilván ezek után próbálja elmagyarázni a gyerekének, hogy akkor menjünk be a meccsre, meg ne félj, hogyha legközelebb meccsre kell menni.
Figyú, ezek után, tehát amiket ott átéltél, meg átéltetek, meg nyilván inkább szürke zónában volt, mint világosan tudtatok mindent. Mi volt az általános benyomás a helyszínen, hogy jó döntés elkezdeni ezt a meccset 21:36-kor, ahogy mondtad, vagy várni kellett volna még egy kicsit, vagy le kellett volna fújni az egészet a francba, amivel lehet, hogy még nagyobb szart szabadít el az UEFA?
Hát figyelj, mert azzal, hogy csúszott az egész, már az iszonyatosan kínos a franciáknak, tehát szerintem az fel sem betődött komolyabban senkiben, hogy ezt aznap ne játsszák le. Hát most még rátettek volna még 10-15 percet, de nem hiszem, hogy ez olyan sokat számított volna. De mondom, ez a narratíva az azonnal megindult, hogy az angolokra rávenni ezt a dolgot, mert hogy az elmúlt hetekben valóban egyetértek, nekem is úgy tűnt, mintha egyre problémásabbak lennének az angol mérkőzések, ugye utána lehet nézni Aston, vagy Manchester City, Aston Villa, Everton, Crystal Palace, Everton, Brentford, Nottingham Forest, Sheffield United, és ez gyakorlatilag szerintem az elmúlt két és félben játszották az összes meccset, amikor voltak ilyen olyan nézőtéri problémák. De ez így nagyon kézenfekvő és kényelmes magyarázat is. Tehát, hogy én azt nem vitatom, hogy voltak szurkolók, akik akár a beléptetőkapukon, akár a kerítésen keresztül jegy nélkül próbáltak bejutni. Azt sem vitatom, hogy voltak, akik hamis jeggyel próbáltak bejutni. Ennek a mértékét vitatom, és azt is vitatom, hogy a problémának ez lett volna a gyökere, hogyha több ilyen előzetes ellenőrzési pont van, akkor már jobban ki tudták volna szűrni ezeket az embereket, ha nem nyitják meg ezeket. Nyilván ez volt a trükkös döntés. Mi legyen, hagyjuk őket tollódni, és mondom, ott állítólag tényleg nagyon rossz körülmények voltak, hagyjuk őket tollódni, és folytassuk az ellenőrzést, vagy engedjük át őket, végül ugye átengedték őket, de ugye ezzel tényleg megkockáztatták azt, hogy már a stadion közvetlen környékére jutnak olyanok, akiknek nem kellene. De mindennek a gyökere az szerintem a rossz szervezés volt. És gyakorlatilag a francia lapok is darabokra szedik azt, amit a francia politikusok mondanak. És ha megnézzük, hogy mi megy a Ligue 1-ben szurkolói szinten, hát azért elég érdekes itt angolozni, mert az sem egy diadalmenet. Ugye, ha jól tudom, a francia
bajnokság... Most te menjünk messzebb a Saint-Étienne Auxerre-nél tegnap előtt.
Egy nap a BL döntő után, ugye.
Így van, vasárnap este konkrétan a televíziós felvételeken lehetett látni, ahogy a pályára berohanó Saint-Étienne szurkolók, azok egymás után küldik a rakétákat, a bengál tüzeket, meg minden és mit, a díszpályába. Na most ilyen ipari mennyiségben, stadionban ilyen cuccot bevinni, azt nem lehet úgy, hogy abból semmit nem vesz észre a biztonsági szolgáltat. Azt hiszem nyugodtan kell mondani, hogy a bizonyos csoportok tudja, hogy együttműködtek a biztonsági szolgálattal, hogy srácok, engedjétek már ezt be, vagy valami hasonló. Tehát innentől kezdve viszont megdől az a francia üzenet, amit te is próbáltál most itt mondani, hogy mekkora ostobaság, hogy rátolni az angolokra a terhet. Nem, itt tulajdonképpen a franciák nincsenek felkészülve arra, hogy hiába akarja mindenki azt hangoztatni, hogy minden szurkoló angyal lett az elmúlt 30 évben, ez valamire nem így van.
Én egyet is értek azzal, hogy Angliában itt úgy tűnik, hogy valami nagyon rossz folyamatok, nem tudom, hogy indultak el, vagy kerültek felszínre, de én nem látom azt, hogy ennek igazából nagyon köze lett volna ehhez a történethez, illetve most ez persze szóbeszéd, mert én nem vagyok francia belpolitikai szakértő, de hogy azt mondják, hogy mikor még jó pár évvel ezelőtt beindultak ezek a sárga mellényes tüntetések, hogy azóta francia rendőrség sokkal keményebben lép fel, és most is az volt az érzésem, hogy már minthogyha alapból ellenségként kezelték volna a szurkolókat, akik arra is panaszkodtak, hogy nem nagyon volt segítség rendőri részről, nem nagyon irányítgatták őket, és ugye itt felvetődött az is, hogy a Real Madrid szurkolók ott voltak időben. Én úgy tudom, hogy részben ez segítette őket, hogy az ő szektoruk megközelítésénél nem kellett ilyen szűkített úton menni, illetve az ő gyülekezési pontjuk az közelebb volt a Stade de France-hoz. Szóval szerintem itt tényleg a szurkolói problémák az a tünete, vagy eredmény, leginkább eredménye volt a rossz szervezésnek. És gondolom, hogy a franciákban az is benne van, hogy azt hiszem jövőre rögbi világbajnokságot rendeznek, 2 év múlva a Párizs olimpiát. Nyilván nagyon rosszul néznek ki ezek a dolgok. De mondom, azért teszem, hogy szurkolói szempontból a Ligen is elég katasztrofális volt az elmúlt szezonban.
Aztán jött a meccs. Nyilván nagyon sokat beszélgettem emberekkel arról, nem feltétlenül ennek a kapcsán, hogy mennyiben más egy stadionélmény, meg mennyiben más tévé előtt nézni ugyanazt a mérkőzést. Ha kintől neked nyilván nem bírod megcsinálni, mert képtelen vagy rá, de 3 mondatban össze kéne foglalni a meccset, akkor mit mondanál róla?
3 mondatban?
Aha.
A hidegvérű profik győzelme, ez egy mondat. Hát, hogy kicsit, mint a, mint nem tudom, John McLean, hogy a és mondjuk ez a szerepkör szokata lehet a Real Madridnak, hogy, hogy véresen, szakadt atlétában, mezitláb, de elvileg erősebb ellenfeleket legyőzve egyedül maradt állva a végén. És persze a lelátó az elég messze van a pályától, de hogy, hogy nekem, amikor a Liverpool mondjuk nagyobb fölényben játszott, és ez nem az meccs egészére igaz, még akkor is sokkal több helyzete volt, semmiféle olyat nem éreztem a Real Madrid játékosain, hogy pánikolnának, kapkodnának, úgy éreznék, hogy ez veszett fejszény ellen. Nem voltak olyan rossz helyzetben ezen a meccsen, mint mondjuk a Paris Saint-Germain, a Chelsea vagy a Manchester City ellen. És miután megszerezték a gólt, akkor is az volt az érzésem, de még előtte is egy kicsit, hogy a Liverpool az, amelyik hát nem tudom, hogy pánikol el, de hogy kicsit görcsösebb, vagy túlizgulja, és a másik oldalon meg tényleg az volt, hogy nyugi, ezt kézben tartjuk. Teszem hozzá, hogyha nem mondjuk Thibaut Courtois áll a kapuba, akkor nem biztos, hogy ez lett volna a vége. De róla is azt sugárzott, hogy na, itt most ti nem jöttök át. Carvajal, aki ugye az egyik gyenge pontként jelöltek meg, ő sem volt gyenge pont, ugye Modricot, még akkor is, hogyha az ember nem nagyon kedveli, tényleg élmény nézni a játékát, egyrészt, hogy milyen helyekről tudja kihozni a labdát, hogyan nem tudja elvenni tőle a labdát, hova tudja passzolni a labdát, hogy kicsit annak a típusú játékosnak tartom, hogy a játékos tök más perspektívából látja a mérkőzést, mint mi a tévéből vagy a lelátóból. És akkor ilyenkor mi marhára tudjuk, hogy hova kellene passzolni, de lehet, hogy abból a nézőpontból, ahol a játékos van, ez nem úgy látszik. De hogy Modric az, aki oda passzolja, amikor mondanád, hogy miért nem passzolt a jobb szélre, ő az, aki oda akkor kipasszolja a jobb szélre, hogyha ott van egy kis hely. És a gólt eredményező akciónál ott meg azt éreztem, hogy az futott át a fejemben, hogy Alexander Arnold meg túlzottan befelé mozog. Miközben Vinicius hirtelen így feltűnt ott a bal szélen, és befutott, és berúgta azt a gólt.
Azt szerintem, hogy Alexander Arnold hibája volt, tök egyetlen, másnak nem kellett volna azt védekeznie. És a másik az, hogy nyilván a meccskép alapján, mert a számok alapján azt lehetne mondani, hogy azért a Liverpool rengeteget dolgozott azért, hogy megnyerje ezt a mérkőzést. Több kapura lövésük volt, az XG-jük is jobb volt, és mégis, amit te is mondtad, hogy nem volt olyan érzése az embernek, hogy ebből rosszul tud kijönni a Liverpool. Bár, bocsánat, rámadott. És nem is jött ki rosszul. És azt gondolom, hogy ha valaki végigmegy egy ilyen ágon, amit már előtte is beszéltünk a döntő előtt, hogy benne van a Paris Saint-Germain, benne van a Chelsea, a Manchester City, és most ugye a Liverpool, szerintem ilyen ágon nem biztos, hogy nyertek B-et, ahol ilyen gigantikus erős csapatokat kellett megverni az utolsó négy találkozón. És azért, hogyha belegondolsz abba, hogy ugye az egyenes késés szakaszban, hogy csak tehát a döntőt ne számoljuk bele, játszott a Real Madrid 600 percet. Tudod, hogy abban a 600 percből hány percet át tovább jutásra? 173-at összesen.
Igen?
A három pár az 60 összesen.
Aha.
Ugye ne feledd el, hogy azért a Chelsea ellen... Ugye
ja, a Chelsea ellen, igen, az odavágott megnyerte. Igen.
Tehát 173 percet vezettek összesen. Ami... Vagy nem vezettek, hanem álltak továbbításra. Ami azért az egy harmadánál is kell. Tehát a lejátszott játékidő később, mint 30%-át töltötte továbbjutó pozícióban rámadod, és utána jött ez a döntő. De a döntő volt az egyetlen olyan rész, amikor nem kellett az eredmény után rohannia egy pillanat is sem a Liverpool. Vagy a Real Madrid, nem tudom, miért mondok Liverpool. De ugye a Leának az az egy, amikor nem kellett rohannia az eredmény után egyszer sem.
Igen. És tudom, hogy ez a tévén hogy látszott, mert hogy a meccs előtt nagyon központi téma volt a fáradtság. Ugye a Leá két nappal többet pihenhetett, egy meccsel kevesebbje volt az elődöntő visszavágója után, mint a Liverpoolnak. Mindegyik meccse tét nélküli volt kvázi. A Liverpoolnak mi történik ott? Fúj a szél? A Liverpoolnál, a Liverpool meg öt nagy téttel bíró meccset játszott, amiben volt egy 120 perces találkozó is, de mégis én legalábbis úgy éreztem, hogy ez nem tűnt olyan döntő szempontnak a meccs.
Nem, itt a döntő szempont az az volt, hogy Ancelotti pontosan tudja, hogy kell egy meccset 1-0-ra megnyerni. Kloppnak nem az 1-0-ás meccsek a kedvencei. Tehát sokszor ez volt a szemben érzése. Mondja, bocs.
Egyébként hozzáteszem, hogy a Klopp meccseletti sajtótájékoztatóján, és szerintem a sajtótájékoztató külön látványosságok, ő is azt mondta, hogy szerinte a Real Madrid a meccs esélyese.
És ami még nagyon érdekes volt, hogy azért, hogyha mondanod kellett volna a meccset, hogy kidöntél ezt a meccset, akkor a szezon számai alapján sem biztos, hogy mondod Viniciust, és mégis ő volt az, aki eldöntötte, és nagyon-nagyon örülök, hogy ha már nyert a Real, nem annak örülök, hogy nyert a Real a férdésügyekvesőjét, de ha már nyert a Real, akkor ő volt az, mert szerintem ebben a szezonban, ebben a Real Madridban nála nagyobb fejlődésen nem ment keresztül senki.
Hát én ezért nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy nem tőle várták a döntést, hát azért élete legjobb idényét futja.
Jó, és ezzel szintén, sokat nem mondtunk szintén, ezt, azért lássuk
szintén,
be.
Szintén itt az vetődött fel, hogy amikor így arról beszéltek, hogy hol dőlhet el ez a mérkőzés, az egyik az volt, hogy a Real Madrid jobb oldala, hogy ott majd Robertson és Luis Diaz majd jól megkavarja a Carvajalt, és a Liverpool jobb oldala, ahol ott a Vinicius Alexander-Arnold párharcon múlhat sok, hogyha sikerül rendszeresen olyan helyzeteket kialakítani, hogy vagy átívelik Alexander-Arnold fölött, vagy sikerül egy-egybe találni a magát Vinicius-szal. Nyilván ez azért nem olyan egyszerű itt a képlet, hogy na, Vinicius majd egyedül áldogál, és akkor várja, hogy jöjjenek az előre ívelt labdák, mert neki is védekeznie kellett, mert Alexander-Arnold meg nagyon hasznos és nagyon veszélyes játékos a támadás építésben is. Ezt is egyébként szerintem bizonyította ezen a mérkőzésen az angol jobb hátvéd.
Ez így van.
De volt ez a kihagyás, vagy nem tudom, hogy ez dekoncentráció volt, vagy arra számított, hogy valaki biztosított mögötte, és látod, ezzel el is dőlt egy bajnokok ligája döntő. Nem tudom egyébként az ünneplésből mennyit mutatott a televízió, de Kroos meg Modric a lefújáskor úgy ünnepelt, mintha először nyerték volna meg ezt a trófeát, és egyébként, és most hangsúlyozom, 5-5-ször. És nem csak ők, azt hiszem 9 Madrid játékos van, aki 5-5-ször lett BL győztes. Az már kevesebb van, olyan már kevesebb van, aki mondjuk mind az ötbe tevékeny szerepet játszott, mert mondjuk Isco vagy Gareth Bale, ugye hát ebben az idényben nem mondani, hogy nagyon sikeres lett volna, de mondjuk Kroos, Modric, Kroos ugye egyet a Bayernnel nyert, Casemiro, Benzema, tehát ez elképesztő teljesítmény, hogy vannak játékosok, akik egész pályafutásuk során csak álmodoznak arról, hogy bajnokok ligáját nyerjenek, ami nem feltétlenül hát kicsinyíti a megítélésüket, mert például Zlatan Ibrahimovicnak egy BL győzelme sincsen, de hogy 5-ször megnyerni, hát az egészen elképesztő teljesítmény. Amellett, hogy Ancelotti ugye meg a 4. győzelmével az edzők között minden idők legeredményesebb edzője lett a BL-ben.
Dinasztia vagy nem?
Ez a mostani? Hát ugye így, hogy van benne ugye 9 olyan játékos, akiből 8 benne volt ha jól emlékszem, igen, 8 benne volt már Ancelotti 14-es győzelmében is persze mondhatjuk azt, meg ha azt mondja, elmúlt 9 idényből nyertek 5-öt talán, ha jól számolom. Hát ezt mondhatjuk dinasztiának, persze nem olyan dinasztia, mint az a Real Madrid, amelyik megnyerte az első 5-öt, de hát azt szerintem a mai futballban 5-öt nyerni is lehetetlen, sőt, még ugye sokáig a címvédés is lehetetlennek tűnt egészen addig, amíg a Real Madrid nem nyert zsinórban 3 bajnokok ligáját Zidánnal.
Ez így van. Szóval, és a másik az, hogy azért Ancelotti alatt, meg nyilván azért Zidán érdemeit kisebbítsük, azért már körvonalazódik egy olyan Real Madrid is, amely mondjuk a következő években is, a következő évből is tud nyerni legalább egyet a BL-ben. Nyilván megadják a kellő respektet az idősebb játékosoknak, de azért mondjuk Valverde, Vinicius, Rodrigo már ott vannak, és
Camavinga,
most ha még megveszik Monacóból, hát nem fogom tudni kiejteni a nevét, bevallom őszintén, de neki is
rúgaszkodik. Aurelien Tchouaméni?
Igen, őre gondolok, de ezt sem nem tudom, hogy kell kiejteni. Szóval megveszik őket, és azért ez úgyis egy baromi értékes, meg jó csapatnak tűnik, hogy telesírták a médiát azért, hogy Mbappé végül is az adott szavát megmásító a...
Ja, de is mondok, mindig nagyon nagy.
A Paris Saint-Germainnél maradt.
Tehát ahhoz képest, hogy hallottam, hogy jó, hát kit érdekel, hogy nem ide jött, a pénzt választotta, és az ő baja, hogy Párizsban maradt, és képes volt visszautasítani a Real Madrid, ahhoz képest nagyon-nagyon sokat foglalkoztak Mbappéval még a meccs után is, ami hát most nem azt mondom, hogy kisebbség komplexusnak tűnik, de inkább annak, hogy azért ez elég fájó sok embernek, hogy nemet mondott nekik Mbappé. Ugye itt van Tomás Roncero, aki az ASZ-nak az újságírója, aki utána az El Chiringuito nevű tévéműsorban másodpercen keresztül kivörösödött fejjel üvöltözött Mbappéról, még ez meccs előtt volt, hogy a pénzt választotta meg, hogy ezek után soha nem fog a Real Madridba játszani, és aztán a meccs utáni jegyzetének is az volt a címe, hogy Real Madrid 14, PSG 0. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy nála van valamiféle komplexus ezzel kapcsolatban. De hát ez legyen az ő baja. Igen, arra kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a Real Madridnak a kifutása, amikor tényleg eljön az időszak, hogy ez a gerinc, főleg azért mondjuk most Modricot, Casemirot, Kroost és Benzemát jelenti, kiöregszik. De az biztos, hogy ez az idény azért ez elég emlékezetes marad Madridban is, meg Ancelotti számára is, aki azért a meccs előtt elmondta, hogy nem feltétlenül számított arra, hogy ő az Everton után a Real Madridnál fog edzősködni.
Hát jó zenésszel, szerintem erre senki nem számított.
És hát aztán... mondom, mégis nagyon. Aztán persze megkérdezték tőle, amit hát nem tudom, hogy a kérdés feltétlenül újságíron kívül bárki is értette ezt a kérdést, megkérdezték tőle, hogy boldog-e. És akkor így ült.
Nem, szomorú.
Felmondta a szemöldökét, és mondta, hogy nem. Kimondottan szomorú vagyok, hogy egy újabb BL-döntőben szerepeltek. Igen. És akkor aztán röhögött, hogy mondta, hogy hát hogy ne lenne boldog, hát könyörgöm. De mindegy, nem is értem, hogy ez
volt. Ebben azt mondom, a Real Madrid nem is volt győzelemre ítélve, meg lehet egyetlen sorozatban sem. És ehhez képest ugye nyertek 2 is.
Igen, és még a bajnokságban még azt mondhatod azt, hogy ahhoz kellett, hogy igazán az egész idényen át tartó riválisa nem volt. Mert szerintem a Barcelona meg az Atletico Madridra se lehet ezt mondani, és indokoltad azzal, hogy az elmúlt mondjuk 12-13 évet nézve, hát nem ez volt a legacélosabb kiírása a spanyol bajnokságnak, de mint te említetted, a bajnokok ligájában olyan úton jutottak el a végső győzelemig, hogy tényleg szinte kitalálni sem lehetett volna nehezebbet a kieséses szakasz tekintve. Tehát, hogy ott...
Igen.
És és ezen nem hiszek abban, amikor azt mondják, hogy Ancelottinak szerencséje van, és tehát szerencsével nem tudsz végigmenni egy ilyen sorozaton, szerintem.
Nem.
Tehát kizárt.
Nem, biztos, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy azért ebben a Real Madridban, és nem tett ebbe a csapat, nem a mostani csapatra gondolok, hanem hogy a klubra általában, benne van az a fajta gén, ami a győzőtudás génje. Vagy amit Vinicius nyilatkozott még régebben, nem most, hogy amikor ő megérkezett Madridba, az első perctől kétféle nyomást érzett magán. Az egyik az a 45 millió eurós vétlára, hogy 17 éves gyerekért, aki amikor lágyat a szerződését, volt összesen kb. 18 perce a felnőtt csapatban. Leperkáltak ennyit. Meg a másik az, hogy neki a Real Madrid mezét kell viselni. De az nem csak nyomással jár, hanem lehet, hogy azzal is jár, hogy egy-egy ilyen mérkőzést meg tud nyerni az ember csapata. Nyilván ez benne van a Liverpoolban is, de azért azt gondolom, hogy az árulkodó, hogy a Real Madrid ezt a 14 BL győzelmet, ezt úgy szedte össze, hogy közben talán 3 döntőt veszítette. És közben meg hány olyan nagy csapatot tudom mondani, nem menjünk messzebb a sajátomnál, amelyiknek van annyi vesztett BL döntője, mint győztes BL döntője. Vagy nem menjünk messzebb a Benficánál, amelyik ugye nyert 2-t, aztán meg vesztett is, nem tudja mennyit. 5-öt talán, 6-ot.
Meg egyébként szerintem szerintem akkor sem dobálnak meg kővel, hogyha azt mondom, hogy a 14-től kezdve az 5 BL győztes Real Madridból nem ez volt a legerősebb kiadás.
Valószínűleg nem. De
és azt és szerintem tartom, most
lehet, hogy ebben volt a legtöbb, lehet, hogy ebben van a legtöbb perspektíva.
Igen, de én inkább azt látom, hogy ebben van egy olyan, hogy mondjam, szerintem egy nagyon jó mix, hogy vannak ezek a veteránok, és voltak itt olyan emberek, Vinicius és Courtois, aki tényleg elképesztően motiváltnak tűnt, hogy megnyeri az első BL-jét, akik még nem nyertek BL-t. Mm. És egyébként ugye voltak olyan, Valverde azt mondta, hogy ő többször volt WC-n a meccs előtt, mint életében bármikor. Ceballos volt az, aki azt mondta, hogy volt egy siesta a meccs előtt a csapatszásból, és egészen hát annyira izgult, hogy nem tudott aludni. És forgulott, és nem tudott. És mondta, hogy közben a Benzema, meg Carvajal, meg Modric nyugodtan kártyázgattak, röhögcséltek, hogy róluk meg teljesen lepergett ez a tét vagy nyomás, és szerintem ez egy pont jól kiegyenlítette magát, hogy vannak olyan, kellenek olyan játékosok, akik tényleg még egy ilyen meccsen is relatíve hideg fejjel gondolkoznak, meg kellenek azok a kevésbé tapasztaltak, akiket viszont felpörget egy ilyen esemény, és lehet, hogy ettől még jobb teljesítményt tudnak nyújtani. És szerintem ez egy elég jó mix volt, és az, hogy így leírták őket, azért ez ugye mindig mondja kedves, hogy nem olvasom az újságokat meg ezért. Hát azért a meccs utáni nyilatkozatokból több embernél látszott, több madridinál, hogy ez azért benne volt a fejükben, és szerintem még ez is lehet, hogy motiválta őket. Ugye Courtois beszélt arról, hogy őt szerinte nem tisztelték Angliába. Kroos nem erre utalt vissza, de hát ugye kvázi Kroosnak is ezt a kérdést szegezte neki a CDF még ott a pályán a lefújás után, az ünneplés után közvetlenül, hogy nem tudom, mit kérdezett a riporter, kb. Azt, hogy nem érezte úgy, hogy most is szarban vannak, kis túlzással. Uh-huh. Nem tudom, láttad-e azt a meccs utáni interjút?
Nem.
CDF-eset.
Ja, hát azt láttam.
Erre vitte, ugye, és akkor mondta, hogy volt 90 percet, hogy gondolkozz.
Igen, de azért azt nem felejtsük ki, hogy ebben az esetben azért ennek múltja van azért ennek az egész interjú történetnek, tehát azért Kroost oda-vissza felmosták a padlót annak idején, hogy önösszel az élen, és azért ez egyfajta ilyen bosszú interjú is volt. Ugyanakkor azt a CDF is elismerte, hogy hogy abba Kroosznak igaza, vagy lehet, hogy jobb lett volna az emociális kérdésére kezdeni, mint a negatívakkal. Tehát azért az, hogy ugye Nils Kaben, ő volt a CDF-nek a riportere, az azzal kezdeni az egészet kb., hogy meglepő volt az ön számára, hogy a Real Madridot egész szépen beszorították. És ugye erre jött az a válasz Kroosztól, hogy 90 percig lett volna idejet, hogy értelmes kérdéseket gondolkoz, és akkor most fölteszel nekem két ilyen szar kérdést, de őrületesnek tartom, és aztán egy ilyen nagyon-nagyon rossz mondattal lezárta az egész interjút. Uh-huh. Ugye ők, nyilván ilyenkor persze előjött a sétált újságíró, és akkor azt mondta, hogy a kollégáimmal együtt arra jutottunk, hogy játékosként nem lehet így viselkedni. Hát nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy az öröm pillanataiban, még akkor is, hogyha igazad lehet abban, hogy beszélődtek, hiszen azért a lövés arány az 23-3 volt, nem biztos, hogy azzal kell kezdeni, hogy basztatok el, hanem gratulálni, hogy játszok.
Nem, ezt én is, hogy mondjam, már megtanultam saját káromon, nem szabad ezzel indítani. Mert ugye a játékosban, edzőben is dolgozik még az adrenalin, a felszabadultság, és nem neked kell azonnal egy kérdéssel visszahozni a földre, hogy ja, egyébként szarok voltatok, most kisúzást. És ez a véget ért a mérkőzés, de, és ez egy nagy de, utána is azért voltak történések, amik talán kevesebb nyilvánosságot kaptak, de szerintem még szörnyűbbek voltak, mint bizonyos esetekben, mint a meccs előtt történtek. Egyébként még a meccs előtt visszatérve arra, hogy ugye, hogy kamu jegyek, meg másról tegyek, ugye Andy Robertson a Liverpool balhátvédje mondta, hogy a haverja az ő általa adott jeggyel nem tudott bejutni a meccsre. Mert hogy azt mondták, hogy hamis. Ugye a Matipnak a testvérét, Marvin Matipot, ő és a terhes felesége is kapott egy jó adag könygázt egyéb.
Ez így jó.
És nekik is menekülniük kellett. Na visszakanyadom a meccs utáni részre. Ugye lement a mérkőzés, lementek a sajtótájékoztatók, beindult a vegyes zóna, aki hallgatja évek óta az adást, az tudja, hogy vannak ellenérzéseim a vegyes zóna értelmével kapcsolatban. Lementem, ott is voltam, nem valamennyit, hát sok értelme nem volt, eredménye meg semmi. Gondoltam, hogy akkor megnézegettem, hogy még jár ez a vonat, ami megy a szálláson felé, akkor hát induljunk el, vagy legalábbis nézzük meg, mi a helyzet kint. És elindultam kifelé, akkor még azért volt, ez már bőven éjfél után volt. Akkor még volt mozgás kint, nem is kevés. És nagyon ilyen, hát súlyos arcok mászkáltak a stadion környékén. Ott rögtön, még kis jutottam a kapukon, de ott láttam a másik oldalon. És akkor láttam, hogy az egyik angol kollega írta, hogy folyamatosan támadások érték a Liverpool szurkolókat itt a vonat felé vezető úton. Ez egy durván, hát szerintem olyan 1 kilométeres séta lehet, ahol át kell menni egy nem túl világos felüljáró alatt, egy nem túl kivilágított részeken. És egészen elképesztően rossz érzésem volt. És nem volt ilyen érzésem sem Moszkvában, sem Jekaterinburgban, sem Kazanyban, mert Jekaterinburgban is simán hazasétáltam a meccs után, és simán sétáltam másfél-két órát éjszaka. Uh-huh. És nem volt. Nem tudom, hogy ez félem volt, inkább valami feszültség volt bennem. Úgy éreztem, hogy ez így nagyon-nagyon-nagyon rossz ötlet lenne, hogyha én most neki indulnék egyedül. És inkább visszamentem, megkerestem Ajdú B. Pistát, és tudtam, hogy ők még ott vannak, mert hogy még dolgoznak az interjú zónában, és akkor mondta neki, hogy figyelj, ha nem gond, akkor én mennék veletek, mármint hát ők máshol laktak, de mondom, hogy legalább addig, amíg hívtok egy taxit, majd én is odaívok egy taxit, mert nem szeretnék egész egyszerűen egyedül itt a céges laptoppal, meg ilyenekkel mászkálni. És akkor utána elkezdtek örülni a részletes beszámolók, hogy a gyereke kezét fogócsá volt hátulról. Leütötték, földre teperték, a feleségét aljánál fogva húzták, füstgránátokat lőttek be a Liverpool-liak közé. Ezek mindezek a helyi emberek. Ugye azt mondják, hogy Saint Denis az Európa egyik legrosszabb környéke, vagy negyede, vagy nem tudom, minek nevezzem.
Hát, hogy nem értem arra sosem.
Volt, akinek eltörték a lábát, egy másik embert összevagdostak, amikor kikapták a telefont a kezéből. De egyébként ilyen is volt, hogy valaki ilyeniről is hallottam, hogy a digitális jegyét kereste a telefonján, már ott a beléptető kaputó nem messze, és akkor ott jött egy kéz, és az kitépte a kezéből, és elszaladt a telefonjával. Rengeteg zsebtolvajlásról volt hír. Autókat feltörtek, által még a peronon is támadtak meg embereket, és nem csak liverpooliakat. Érdemes, aki bele tudja vetni magát a spanyol szurkolók közül is, nagyon soknak voltak ilyen horrorisztikus élményei, mindezt sokszor úgy, hogy belátható távolságon belül álltak rendőrök. És itt nem arról, volt szó, legalábbis én amikor kinéztem, meg amikor a pénteki meccset azon mentem, hogy állt mondjuk 5-10 rossz arcú egyén, és így nézett, hanem itt tényleg több ilyen csoport volt, tehát hogy viszonylag nagy mennyiségű is volt. És tényleg sokan az életüket féltették, nagyon sokan azt mondták, hogy ezek után ők idegenbeli meccsre biztos, hogy nem utaznak, vagy franciaországi meccsre biztos, hogy nem utaznak. És ez a része egyébként sokkal kisebb visszhangot kapott, és bevallom őszintén, nagyon-nagyon örülök, hogy ennek az útnak én nem vágtam neki hajnali egykor magamban.
És ezzel van az olvasóid is így van?
Tessék?
És ezzel van az olvasóid is így van?
Ja, hogy miért nem próbáltam meg, vagy miért nem kaptak el engem? Hát nem tudom, nem tudom. Fogalmam sincs. Töltsék el maguk.
És jövőre ja, Atatürk stadion?
Azt én nem tudom megmondani, hogy én megyek-e, vagy nem megyek,
Tehát ha azt mondják, hogy mehetsz, akkor mész?
Persze.
Ja, én is így vagyok egyébként.
Én hallottam hírét annak, hogy Saint-Denis az finoman szólva sem a legkellemesebb része Franciaországnak. De bíztam benne, hogy mivel mégis egy BL döntőről van szó, ezt mondjuk egy olyan hatósági jelenléttel ellensúlyozzák, hogy legalább arra 2-3 napra, ami persze a helyieket, akiknek ebben kell élniük, nem boldogítja, de hogy abban a 2-3 napban legalább valami biztonságot kreálnak legalább a szurkolók, meg az odalátogatók számára, és persze mondhatod, hogy álságos dolog, de hogy azért, hogy ugye valamiféle jobb imidzset meg biztonságot sugározzanak Franciaországról, meg arról, meg az egész
szemléletről.
Itt megint azt éreztem, hogy ez nem feltétlenül volt szándék a szervező részéről.
Értelek, aha.
És persze most az van, hogy az UEFA is független vizsgálatot indított. A Liverpool egyik tulajdonosról mondta a francia politikusnak, aki mondta ezt, hogy kérje bocsánatot a Liverpool szurkolóktól, mert mondom, nekem az a meggyőződésem, hogy ez szervezési problémák miatt alakultak ki ezek a problémák. De hogy ennek a vizsgálatnak lesz-e bármi eredménye, azt senki nem tudja.
Hát
gondolj bele, az UEFA 2,5 hónapja indított vizsgálatot Nasser El-Khelaifi, a PSG elnöke ellen, aki ugye egyébként tagja az UEFA végrehajtó bizottságának is, amiért ugye, hát nem tudom, próbált nekik menni, vagy szóváltásba keveredett a bírókkal a Real Madrid meccs után. Ezt egy New York Times-os újságíró jöttek, és valóban az a vizsgálat még mindig nem zárult le, tehát kíváncsi vagyok, hogy ez a vizsgálat ez meddig fog húzódni, és milyen konklúziókra fog jutni. De bármilyen konklúzióra jusson, azt, akit lekönygázoztak, vagy akinek a gyerekét lekönygázozták, vagy annak a durván, hírek szerint 2500 embernek, akinek volt jegye és nem jutott be, vagy akit összevagdostak, van, aki eltörték a lábát, annak igazából teljesen mindegy, hogy mire fog jutni
Abszolút,
a vizsgálat. ő most ilyen nagy klisséket használva a futball ünnepe helyett, ezek az emberek egy nagyon-nagyon szörnyű tapasztalattal gazdagodtak.
Ja.
És kifejezés. De azt hiszem, már ennyi fért bele. Jövő héten pedig már a válogatott mérkőzésekkel térünk vissza, hiszen tübörög a Nemzetek Ligája, a magyar válogatott addigra túl lesz az angolok elleni, legalább az angolok elleni mérkőzés, amire legközelebb jelentkezünk.
Ez így van. Úgyhogy nézzetek futball továbbra is. Megszurkoljatok a Győri Etónak a kézabda BL Final Four-ba.
Így legyen. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.